Üdvözöljük a HVG könyvek tömörített tudástárban, ahol a vezetés és üzleti stratégia, sales és marketing innovációk, valamint HR legfrissebb és legfontosabb eszmét szedtük csokorba, olvasmányos és könnyen emészthető formában. Dőljön hátra, és hagyja, hogy inspiráljuk új gondolatokkal és perspektívákkal. Dana Reilly. Zseniálisan irracionális. Az észszerűtlenség nem várt előnyei. Miért csökkentik a nagy prémiumok a felső vezetők teljesítményét? Hogyan vezetnek félre a társkereső oldalak? Mit tanít a legózás a munkaélvezetéről? A társadalomtudós Dan A. Reilly úttörő könyve a kiszámíthatóan irracionális, számos rossz döntésre sarkalló torzításról rántotta le a leplet. A zseniálisan irracionális, az észszerűtlenség életünkre gyakorolt meglepő hatásait tárja fel. Egyebek között bemutatja, miként szabadulhatunk meg káros gondolkodási és viselkedési mintáinktól a munkahelyi és a magánéleti kapcsolatainkban. A szerző nem csak az önmagunkról alkotott képünket változtatja meg, hanem árnyalja az irracionalitás pozitívumait és negatívumait is. A szerzőről. Dan A. Reilly, a pszichológia és a viselkedési közgazdaságtan professzora a Duke Egyetemen. Első PhD fokozatát a kognitív pszichológia, a másodikat a vállalati gazdálkodás területén szerezte. A Center for Advanced Hindsight utólagos bölcsesség központja megalapítója és igazgatója. Számos helyen megjelentek az írásai, többek között a The New York Times, a The Wall Street Journal, a The Washington Post és a The Boston Globe napilapokban. Az észak-karolinai Durhamben él feleségével, Samival és két gyermekükkel, Amittal és Netával. Rövid összefoglaló. A könyvben Dan A. Reilly pszichológus az emberi döntéshozatal mögött álló rejtett pszichológiai folyamatokat vizsgálja. A. Reilly olyan tényezőket tárgyal, mint a kognitív torzítások, a társadalmi normák és az érzelmi befolyásoltság, amelyek gyakran vezetnek irracionális vagy rossz döntések meghozatalához. A könyv izgalmas esettanulmányokkal és érdekes kísérletekkel illusztrálja az emberi viselkedés hátterében álló pszichológiai jelenségeket. A. Reilly például bemutatja, hogyan hatnak ránk az árak diszkriminációs taktikái, hogyan befolyásolja döntéseinket az érzelmi állapotunk, és hogy miért vagyunk hajlamosak a költségek figyelmen kívül hagyására bizonyos körülmények között. A könyvnek fontos üzenete van az üzleti vezetők, a fogyasztók és mindazok számára, akik érdeklődnek az emberi gondolkodás és viselkedés iránt. A. Reilly rávilágít arra, hogy bár sokszor úgy gondoljuk, hogy racionális döntéseket hozunk, valójában gyakran hajlamosak vagyunk irracionális viselkedésre, és e folyamat megértése kulcsfontosságú lehet ahhoz, hogy jobb döntéseket hozzunk az élet különböző területein. Kinek ajánljuk elolvasásra a könyvet? A Zseniálisan Irracionális című könyvet mindazoknak ajánljuk, akik érdeklődnek az emberi viselkedés és döntéshozatal iránt. Az olvasók megértik, hogy miként hatnak ránk rejtett pszichológiai folyamatok, és hogyan befolyásolják döntéseinket. Üzleti vezetők, diákok, pszichológusok és mindenki más számára, aki jobban meg akarja érteni az emberi gondolkodás rejtelmeit, ez az olvasmány izgalmas és tanulságos lehet. Kinek ajánljuk elolvasásra a könyvet? A Zseniálisan Irracionális című könyvet mindazoknak ajánljuk, akik érdeklődnek az emberi viselkedés és döntéshozatal iránt. Az olvasók megértik, hogy miként hatnak ránk rejtett pszichológiai folyamatok, és hogyan befolyásolják döntéseinket. Üzleti vezetők, diákok, pszichológusok és mindenki más számára, aki jobban meg akarja érteni az emberi gondolkodás rejtelmeit, ez az olvasmány izgalmas és tanulságos lehet. Rövid összefoglaló. A könyvben Dan A. Reilly pszichológus az emberi döntéshozatal mögött álló rejtett pszichológiai folyamatokat vizsgálja. Arely olyan tényezőket tárgyal, mint a kognitív torzítások, a társadalmi normák és az érzelmi befolyásoltság, amelyek gyakran vezetnek irracionális vagy rossz döntések meghozatalához. A könyv izgalmas esettanulmányokkal és érdekes kísérletekkel illusztrálja az emberi viselkedés hátterében álló pszichológiai jelenségeket. Arely például bemutatja, hogyan hatnak ránk az árak diszkriminációs taktikái, hogyan befolyásolja döntéseinket az érzelmi állapotunk, és hogy miért vagyunk hajlamosak a költségek figyelmen kívül hagyására bizonyos körülmények között. A könyvnek fontos üzenete van az üzleti vezetők, a fogyasztók és mindazok számára, akik érdeklődnek az emberi gondolkodás és viselkedés iránt. Arely rávilágít arra, hogy bár sokszor úgy gondoljuk, hogy racionális döntéseket hozunk, valójában gyakran hajlamosak vagyunk irracionális viselkedésre, és e folyamat megértése kulcsfontosságú lehet ahhoz, hogy jobb döntéseket hozzunk az élet különböző területein. Összefoglaló. A kulcskérdés. Az emberi elme miért nem tud újra és újra racionális döntéseket hozni? Noha ezen irracionális döntések némelyike humoros vagy triviális, sok esetben ezek a viselkedések messze menő kihatással lehetnek a kormányokra és az egészségügyi ellátórendszerekre. Azonban annak megértése, hogy mi, emberek, hajlamosak vagyunk irracionális döntéseket hozni, az első lépés e viselkedések megelőzése és elménk hibáinak leküzdése felé. Annak megértése, hogy az emberek elkerülhetetlenül rossz döntéseket hoznak, kulcsfontosságú. A legtöbb ember nem veszi észre, hogy az elméje egy bizonyos ponton megbukik, vagy eltér attól az iránytól, amelyről úgy gondolja, hogy követnie kell. Például a fogyasztók azt gondolhatják, hogy jó üzletet kötöttek egy televízióval, miközben valójában a vásárlók mindig csak reagálnak a bolt termék kínálatára. Azért választották a megvásárolt terméket, mert olcsóbb, mint az első televízió, amit a boltban láttak. Mivel a legtöbb ember ösztönösen reagál a relatív árjelzésekre, az üzletek képesek manipulálni őket. Például úgy, hogy magasabb árat fizessenek egy termékért amiatt, hogy egy nagyon költséges televíziót helyeznek a szemmagasságba az üzlet bejáratánál, így az az első dolog, amit meglátnak. Később, amikor egy hasonló modellt látnak alacsonyabb áron ugyanabban az üzletben, jó üzletnek tartják, még akkor is, ha valójában nem volt az. Mivel a fogyasztók úgy működnek, hogy nincsenek tudatában annak, hogy bizonyos döntések meghozatalában milyen erők kényszerítik és húzzák őket, még az egészségük is megszenvedheti a következményeket. A kísérleti alanyok azt mutatták, hogy nagyobb valószínűséggel jelezték, hogy a placebo hatékonyabb fájdalomcsillapítóként, amikor azt gondolták, hogy 50 cent helyett $2,5 kerül tablettánként. Ezek az irracionális viselkedések egy nagyon kiszámítható mintát követnek. Ennek eredményeként megtanuljuk megjósolni saját irracionális viselkedésünket, illetve megkérdőjelezni és megakadályozni azt, hogy megvédjük magunkat a rossz döntésektől. Annak megértése, hogy az emberek elkerülhetetlenül rossz döntéseket hoznak, kulcsfontosságú olyan politikák vagy törvények megalkotásához, amelyek segíthetnek az embereknek nyugdíj célú megtakarításban, egészségük védelmében és a szakmájukban etikus magatartásban. Minden ember elkerülhetetlenül irracionálisan viselkedik. A hagyományos közgazdasági elméletek gyakran nem képesek megragadni, hogyan viselkednek az emberek a valóságban. Például egy személy hajlandó lehet egyik üzletből a másikba autózni, hogy $5 kedvezményben részesüljön egy $10 doboz sörre. Azonban ugyanaz a személy gyakran nem hajlandó ugyanezt megtenni, hogy $200 öltönyt vásároljon $5 kedvezménnyel. Más esetekben az emberek úgy döntenek, hogy a közjó érdekében cselekszenek, amikor valami ingyenes. Például úgy döntenek, hogy csak egy sütit vesznek ki az irodai üvegből, hogy másnak is jusson belőle, mielőtt elfogy. Ha azonban valamihez árat rendelünk, az emberek nem fognak szorongani amiatt, hogy a méltányos részüknél többet vesznek ki, mert fizettek érte. Gondoljunk csak azokra a svédasztalokra, ahol mindenki bőségesen szed magának mindenből. De bár ezek a példák jelentéktelennek tűnhetnek, a bennük megmutatkozó tendencia jelentős következményekkel jár. Talán ugyanezt a tendenciát követi majd a korlátlan kereskedelem politikája, ahol az országoknak fizetniük kell a szennyező anyag kibocsátásukért. A kormányok úgy érzik majd, hogy többet szennyezhetik a környezetet, hiszen fizettek a jogukért. Ennek eredményeként a gazdasági elméleteknek és politikáknak azon kell alapulniuk, hogy az emberek és embercsoportok valójában hogyan viselkednek, ahelyett, hogy abból indulnának ki, hogyan kellene viselkedniük. Az igazságszolgáltatási rendszerben a bírák gyakran azért töltik be megbecsült pozíciójukat, mert pártatlannak, tisztességesnek tartják őket, és képesek arra, hogy a sérelemmel kapcsolatos ügyekben értelmesen és racionálisan tudnak döntést hozni. Azonban még a racionalitásnak ezen feltételezett mintaképei is képesek irracionálisan viselkedni. Egy német tanulmányban fiatal bírákat arra kértek, hogy dobjanak egy-egy kockát, mielőtt döntenek a következő ítéletükről. A tanulmány megállapította, hogy azok a bírák, akik kockával dobtak és magasabb számot kaptak, nagyobb valószínűséggel ítéltek hosszabb büntetést. Hasonlóképpen azok a bírák, akik kockával dobtak és alacsonyabb számot kaptak, nagyobb valószínűséggel adtak kisebb büntetést. Ezeket az irracionális döntéseket a véletlen és a kocka dobás vezérelte. E bírák racionális viselkedése nem felelt meg a szám javaslatának. Egy másik példa szerint egy izraeli tanulmány azt találta, hogy a bírák nagyobb valószínűséggel bocsátanak a tárgyalótermükben feltételes szabadlábra helyezést a nap első felében, a különbség akár 70% is lehet reggel, mint a nap végén. A kutatók ezt az irracionális viselkedést döntési kimerültségnek minősítették, ami azt jelenti, hogy az emberi ítélőképesség idővel kevésbé lesz racionális, mivel az emberek szellemileg megerőltető munkát végeznek. Az irracionális döntéshozatal azonban igaznak bizonyult. A foglyok eseteiktől függetlenül most ki voltak téve annak a véletlenszerű veszélynek, hogy rossz napszakban lépnek a tárgyalóterem elé. Az egyének csak annyira őszinték, amennyire nekik megfelel, beleértve azt a vágyukat is, hogy mások kedvében járjanak. Kulcs az emberi viselkedés megváltoztatásához. Annak megértése, hogy az emberek mikor és miért viselkednek irracionálisan, kulcsot jelenthet a viselkedésük megváltoztatásához. Bár az emberek hajlamosak az irracionális viselkedésre, nem tehetetlen áldozatai ezeknek a hibáknak. Ezeknek a hibás döntéseknek a felismerése és számbavétele segíthet az embereknek elkerülni ezeket a hibákat, sőt, felülírni helyes cselekedetekkel. Ezen kívül a kormány vagy más intézmények segíthetnek bennünket abban, hogy a jövőben jobb döntéseket hozhassunk. Például az amerikaiak által rendszeresen fogyasztott diétás üdítők többsége nulla kalóriát tartalmaz. Ez elég jó ajánlatnak tűnik 12 uncia édes pezsgő italért, amely egyébként körülbelül 200 kalóriát vagy még többet jelentene. Azonban azok, akik diétás üdítőt isznak, általában többet nyomnak, mint azok, akik vizet isznak. Furcsának tűnik, mert a víz és a diétás szóda ugyanannyi kalóriát tartalmaz, nullát. Ennek oka kevésbé magával a diétás szóda kémiai összetételével, hanem inkább az emberek irracionális viselkedésével kapcsolatos. Kiderült, hogy amikor az emberek diétás üdítőt isznak, úgy érzik, hogy többlet kalóriákat halmozhatnak fel azzal, hogy választásukat hallgatólagosan a teljes kalóriás üdítővel hasonlítják össze. Ennek eredményeként hajlamosak több cukrot, nátriumot és zsírt tartalmazó ételeket fogyasztani. Amikor az emberek vizet isznak, nem érzik úgy, hogy megtakarítottak kalóriákat, és nem vesznek részt ebben az irracionális furcsaságban. Ha azonban a diétás üdítőt fogyasztók felírnának mindent, amit a nap folyamán esznek és isznak, akkor rájönnének, hogy azokon a napokon, amikor diétás üdítőt isznak, hajlamosak több kalóriát bevinni a szervezetükbe. Ennek eredményeként a diétás üdítőt ivók képesek lehetnek arra, hogy legyőzzék az emberi hajlamot az irracionális viselkedésre, ha elismerik a tendenciát, és megpróbálják megérteni, ahelyett, hogy egyszerűen áldozatul esnének neki. Bár nem népszerű New York városának kísérlete a nagy üdítőital tartályok betiltására, a kormány kísérlete volt arra, hogy megakadályozza az embereket az egészségükre ártalmas, rossz döntések meghozatalában. A tilalmat végül az egészségügyi tanács hatáskörének túllépése miatt vetették el. Ennek ellenére példaként szolgál arra, hogy egy kormány hogyan próbálhat segíteni polgárainak jobb döntéseket hozni. Az értékmeghatározás folyamata. Az emberek nem képesek értékelni a dolgokat vagy a javakat referenciapontok nélkül. Az emberek a relativitás elméletre támaszkodnak, hogy megértsék egy tárgy értékét. A horgony általában az első ár, amit egy cikkért látunk. A horgony ezután minden más hasonló cikk referenciapontjává válik. Hozzá viszonyítva az alacsonyabb áru termék veszteséges, a magasabb áru pedig túlköltséges. Emiatt a jelenség miatt egy ügyesen elhelyezett horgony végső soron befolyásolhatja a tányról alkotott értékképünket. Ez a fajta árrögzítés segíthet megmagyarázni, miért vásárolhatnak az emberek olyan akciós terméket, amelyet nem feltétlenül teljes áron vásárolnak meg. Tegyük fel, hogy egy férfi belép egy üzletbe és új kabátot keres. Egy designer bőr bomber jacket keres, de nem feltétlenül szeretne venni egyet magának. Megnézi az árcédulát és megállapítja, hogy $1000 kerül. A férfi legfeljebb $300 szándékozott költeni erre a vásárlásra. Folytatja a keresést, de nem talál olyat, ami felkeltheti az érdeklődését, és hazamegy. Egy héttel később visszatér a boltba, hogy folytassa a keresést. Észreveszi, hogy a bőr bomber jacki pontosan ott van, ahol utoljára látta kiállítva, mellette egy élénk színű akció felirat. Újra ellenőrzi az árat, és észreveszi, hogy az $500 csökkent. Bár ez a kabát továbbra is teljes $200 a maximális költségvetése felett marad, az 50%-os áresés visszautasíthatatlan ajánlatnak tűnik. A vásárló úgy sétál ki az üzletből, mint az egykor $1000 bőr bomber jacki új büszke tulajdonosa. A kabát megvásárlása irracionális döntés eredménye volt. A döntéshozatali folyamatban azonban az $1000 horgony ár miatt nagyobb hangsúlyt kap az 50%-os kedvezmény. Általában azt gondoljuk magunkról, hogy a vezető ülésen ülünk, és végsőkig irányítjuk a meghozott döntéseinket és az életünk irányát. De sajnos ennek a felfogásnak inkább a vágyainkhoz van köze, ahhoz, hogy hogyan akarjuk látni magunkat, mint a valósághoz. Megismerve cselekvéseink valódi mozgatórugóit és az utunkról eltérítő hatásokat, a bónuszok és a motivációs eszközök üzleti világától kezdve elkalandozunk majd az élet személyesebb aspektusaig, például a randevúzás és a boldogság kérdéséig. Tudatosíthatjuk, hogyan vehetjük át az irányítást a pénzünk, a kapcsolataink, az erőforrásaink, a biztonságunk és az egészségünk felett, nem csupán személyes, hanem társadalmi szinten is. A feltalálók, a vállalatok és a politikusok előtt ott a lehetőség, hogy további intézkedéseikkel oly módon alakítsák át munka és életterünket, hogy nagyobb összhangban legyen mindazzal, amire képesek vagyunk, és amire nem. Lényegében erről szól a viselkedési közgazdaságtan, a számos különféle területen meghozott döntéseinket formáló rejtett erők felkutatásáról és olyan hétköznapi problémák megoldásáról, amelyek kihatnak a magán, a munkahelyi és a közösségi életünkre. Az akciók szerepe a döntésekben. Az emberek másképp viselkednek az ingyenes árucikkek hatására, mint bármely más áru termékkel kapcsolatban. A legtöbb emberből a nulla szám érzelmi reakciót vált ki. Az emberek hajlamosak rossz döntéseket hozni, ha valami ingyenes dolog vonzza őket, mert úgy érzik, hogy ennek a tranzakciónak nincs hátránya. Általában az emberek félnek a veszteségtől, tehát amikor valami ingyenes, az azzal kecsegteti őket, hogy nincs lehetőség a veszteségre. Ez a téves feltevés készteti irracionális viselkedésre az embereket. Például, hogy még akkor is vásároljanak, ha az ingyenes termék megszerzése a legrosszabb üzlet. A kormány vagy más intézmények azonban felhasználhatják ezt a hatást arra, hogy az embereket társadalmilag felelősségteljes dolgokra kényszerítsék, például az elektromos járművek vezetésére ösztönzik az embereket az ingyenes regisztrációs díjakkal. Amikor az emberek vásárolnak, elméjük általában olyan állapotban van, amelyet megközelítési motivációnak neveznek. Csökken a negatív érzések elkerülése, és ehelyett a vágy érzetüket követik. Talán egy nő belép egy boltba, és választania kell két pár cipő közül. Az egyik pár valamivel drágább, de van rajta egy egyet fizet kettőt kap ajánlatot hirdető címke. Előfordulhat, hogy nem tetszik a vásárlónak annyira ez a pár cipő, mint egy másik, amely nem szerepelt az ajánlatban. Azonban az izgalom hatására, amit az okoz, hogy kap valamit ingyen, megveszi a cipőt, az egyet fizet kettőt kap ajánlatból. Miután megvásárolta a cipőt, ráébredhet, hogy most két pár cipője van, amelyek közül az egyik pár ingyenes volt, de egyik sem tetszik neki úgy, mint az a pár, amelyet nem vásárolt meg. Továbbá ráébredhet, hogy az egyet fizet kettőt kap ajánlat oka a cipők gyengébb minősége volt. Mindent összevetve az ingyenes ajánlat elhomályosította a vásárló ítélőképességét és akadályozta a racionális döntés meghozatalában. Ahelyett, hogy választott volna magának egy pár jó minőségű cipőt, amit tetszik neki, vett két gyengébb minőségű cipőt. Ha lehetősége van rá, sok becsületes ember él a csalás lehetőségével. Az ajándékozás rendszere. Az emberek eltérően reagálnak a társadalmi normákra és a piaci normákra. Amikor a kettő összefonódik, a piaci normák dominálnak, vagy károsítják a társadalmi kapcsolatot. A társadalmi normák azok a tettek, amelyek összekötik a társadalmat. Kedveskedni egy útbaigazításra szoruló idegennel, segíteni egy idős nőnek az utcán, vacsorát készíteni a családnak. Ezek azok a cselekedetek, amelyekért nem várunk anyagi kompenzációt. Valójában sértés volna, ha fizetést ajánlana fel a jó cselekedetünkért cserébe. Tegyük fel, hogy Jane barátja Alice 6 hónap múlva férhez megy. Alice felkéri Jane-t, hogy legyen a koszorús lánya. Jane örömmel beleegyezik, és mindent megtesz, hogy megbizonyosodjon arról, hogy Alice-nek mindene megvan, amire egy menyasszony csak vágyhat. Meglepetésszerű lánybúcsút tervez Las Vegasban Alice összes legjobb barátjával, és az esküvő napjára is megszervez minden részletet. Ha az esküvő után Alice felajánlana néhány száz dollár Jane-nek, hogy megköszönje neki a segítséget az esküvőn, Jane szörnyen megsértődne. Végül is a koszorús lány általában a menyasszony legközelebbi barátja, vagy akár családtagja szokott lenni, és ettől a szemétől hagyományosan azt várjuk, hogy önzetlenül segítse a menyasszonyt. Ez a kapcsolat egy társadalmi norma példája. Jane nem egy profi esküvőszervező, aki kompenzációt vár a szolgálataiért. Pénz felajánlása bármilyen összegben aláásná azokat az érzelmi kötelékeket, amelyek miatt eleve létrejött ez a szerepkör. Az ajándékok azonban általában a társadalmi normák körén belül maradnak. Tegyük fel, hogy ahelyett, hogy pénzt ajánlott volna fel Jane-nek a kemény munkájáért, Alice ajándékot ajánlott neki, talán egy ékszert vagy más emléket. Jane valószínűleg nem sértődik meg, sőt, örül neki. Az ajándékok kívül esnek a társadalmi norma birodalmán, és visszatérnek a piaci normák világába, ha a jelen ára kerül szóba. Ha Alice megajándékozza Jane-t egy nyaklánccal, Jane-t eleinte meghatja hálája jele. Ha azonban Alice ezután megemlíti, hogy a nyaklánc $500 került, immár a piaci normákra hivatkozva, Jane éppen olyan kényelmetlenül érezné magát, mint akkor, ha Alice felajánlaná, hogy $500 fizet a koszorús lány feladataiért. Az emberek általában keményebben dolgoznak a társadalmi normák szerint, amikor szívük jóságából tesznek valamit, és nem kapnak érte fizetséget. Nem meglepő tehát, hogy egyre több munkaadó igyekszik megszólítani munkavállalóit társadalmi normákkal, ingyenes harapnivalókkal, happy hours-el és egyéb kedvezményekkel. A nap végén azonban úgy tűnik, hogy ezek a vállalatok továbbra is elvárják a munkavállalóktól, hogy a piaci normákon belül viselkedjenek, ami alássa a kapcsolatot és a társadalmi gesztusok értelmét. Az izgatottság szerepe. Az emberek általában képtelenek megjósolni, hogyan reagálnak, ha izgatott állapotban vannak. Ha nincsenek izgalomban, az emberek hajlamosak, racionálisabb, erkölcsösebb döntéseket hozni. Amint felbuzdulnak, szexuális érzések, harag vagy adrenalin hatására elgondolkodtatóbb döntéseket hoznak, és akár olyanokat is, amelyeket előre nem sejtettek. Ennek eredményeként egészségünk és biztonságunk érdekében meg kell értenünk mindkét működésünket. Hogyan fogunk cselekedni a szenvedély hevében, és akkor, amikor hidegek és szemtelenek vagyunk. Egyes államokban külön elnevezést használnak a pillanat hevében elkövetett gyilkosságokra. Ezeket gyakran szenvedélybűnnek, vagy jogi értelemben önkéntes emberölésnek nevezik. Így módon a törvény lehetővé teszi a megértést azon tettek iránt, amelyeket az emberek hajlamosak irracionálisan viselkedve, különösen stresszes vagy felkavaró körülmények között elkövetni. Ahhoz, hogy egy gyilkosság önkéntes emberölésnek minősüljön, a gyilkost az áldozatnak kell provokálnia, és a bíróságnak együtt kell éreznie a gyilkos dühével, amit a bűncselekmény elkövetésekor érzett. A jól ismert példák közé tartozik a közvetlenül a támadást követő bosszú, amikor a gyilkos megtudja, hogy egy családtagját súlyosan megbántotta az áldozat, vagy amikor a gyilkos megtudja, hogy házastársa hűtlen volt. Ha a halálos incidens előtt megkérdezik a gyilkossá váló embereket, azt mondhatják, hogy úgy érzik, soha nem kényszeríthetik őket arra, hogy gyilkoljanak. Azonban, amikor az emberek bizonyos mértékű haragot gerjesztenek, még a törvény is megérti, hogy irracionálisan viselkedhetnek, és ennek hatására gyakran enyhébb büntetést szabnak ki az ilyen típusú cselekményekért, mint más típusú gyilkosságokért. A pénz, mint kiderült, nagyon gyakran a legdrágább módja az emberek motiválásának. A társadalmi normák nem csak olcsóbbak, de gyakran hatékonyabbak is. A birtoklás ára. Az emberek túlértékelik azokat a dolgokat, amelyeket már birtokolnak. Az emberek ugyanis hajlamosak félni a veszteségtől. Amikor a tulajdonunkban lévő dolgainkról van szó, hozzávesszük a velük töltött időt és érzelmeket, valamint a jó érzések elvesztésétől való félelmet. Irracionális módon azonban az emberek hajlamosak ugyanígy viselkedni még olyan dolgokkal kapcsolatban is, amelyek csak egy pillanatra voltak a birtokukban. Ugyanez az elmélet kiterjeszthető a politikai és vallási meggyőződésekre is. A Nobel-díjas Daniel Kahneman leghíresebb leírása szerint az adományozási hatás leggyakrabban akkor jelenik meg, amikor az emberek nem hajlandók megválni a birtokukban lévő tárgyaktól, vagy nem hajlandók eladni azokat olyan áron, amelyet egy kívülálló előnyösnek találhat. Bizonyos esetekben ez a fajta viselkedés észszerűnek tűnik. A koszos, régi mennyasszonyi ruha a pincében sokkal többet érhet számodra, mint egy vadonatúj dizájner ruha, mert a tiédet átitatják az esküvő napjának emlékei. Egy másik kísérlet kimutatta, hogy ez még a szentimentális vagyontárgyak esetében is így van. Kahneman és társadalomtudós csapata kávés bögréket adott egy diákcsoport felének. A diákcsoport másik fele nem kapott semmit. Amikor a bögrével rendelkező csoport megbecsülte azt az árat, amelyért hajlandóak lennének eladni a bögréket, értékük több mint kétszerese volt annak, amit a bögrével nem rendelkező diákok hajlandóak voltak fizetni értük. Hosszú és rövid távon egyszerre. Tűzzön ki hosszú távú célokat, de küzdjön a rövid távú vágyaival is. Dan úgy írja le az életünket, mint Dr. Jekyll és Mr. Hyde kombinációját. Folyamatosan igyekszünk javítani magunkon, és racionálisabb és észszerűbb hosszú távú célokat tűzni ki magunk elé. Ez a mi Dr. Jekyll oldalunk. Ennek ellenére van egy Mr. Hyde oldalunk is, amely kihat ezekre a hosszú távú célokra. Mr. Hyde impulzív és irányíthatatlan, átveszi az irányítást, és az ellenkezőjét teszi annak, amit Dr. Jekyll javasol. Felnőttként ugyanazokat a hibákat követjük el, mint gyermekkorunkban. Hosszú távú célokat tűzünk ki karrierünk és életünk szempontjából. Ahelyett azonban, hogy ezeket a célokat elérnénk, racionalitásunkat gyakran a halogatás győzi le. Ennek ellenére Dan azt javasolja, hogy csökkentsük a halogatás valószínűségét. Példát hoz egy tanulmányra, amelyet egyetemi hallgatókkal végeztek, akik nagy halogatók hírében álltak. Ez a kísérlet azt mutatta, hogy a tanulók képesek voltak felismerni gyengeségeiket, ha meg tudták határozni a határidőket. Gyengeségeik elfogadása lehetővé tette számukra, hogy egyenletesen elosztott határidőket tűzzenek ki a tanfolyam során, ahelyett, hogy végleges határidőket adtak volna nekik, és az utolsó pillanatig halogatták volna. Azok a tanulók, akik el tudták ismerni gyengeségeiket, és ennek megfelelően alakították céljaikat, el tudták kerülni a halogatást. Ezt követően sokkal jobb osztályzatokat kaptak, mint azok a diákok, akik egyetlen nagy határidővel dolgoztak a kurzus végéig. Ezeket a tippeket fogalmazták meg a kísérlet során a halogatás megelőzésére. Első. Vállalja előzetesen a határidőket és a korlátozásokat. Második. Kössön rövid távú sikerélményt a kellemetlen cselekedetekhez, például kedvenc ételének elfogyasztásához, miközben valami hihetetlenül unalmasnak talált dolgon dolgozik. A lehetőségek nyitvatartása hosszú távon fájni fog. Sokan úgy gondolják, hogy a választási lehetőségek nyitvahagyása a legjobb megközelítés a bizonytalan világban. Megvásároljuk a legújabb technológiát, hogy lehetőségünk legyen minden csúcs technológiás akcióra, még akkor is, ha soha nem fogjuk használni. Ezután biztosítási kötvényeket vásárolunk, amelyek ehhez a technológiához tartoznak, arra az esetre, ha meggondolnánk magunkat. A végén a kelleténél több funkcióval és magas biztosítási költséggel rendelkező technológia marad ránk, amelyet valójában soha nem fogunk használni. A lehetőségek nyitvatartása drága választás, ezt számos tanulmány és történelmi példa is alátámasztja. Dan elmesél egy történetet a kínai parancsnokról, Ke Hsien-ji Yu-ról, aki Krisztus előtt 210-ben élt, és az volt a feladata, hogy seregét átszállítsa a Jangce folyón. Miután ezt megtette, felgyújtotta a hajóit. Bár szélsőséges, ez egy jó példa arra, amikor a vezető bezárja a lehetőségeket, hogy a hadserege egy dologra összpontosíthasson, a harcra. Serege ekkor teljesen motivált volt a harcra, mivel nem volt más lehetőségük, és Zsinórban 9 csatát nyertek. Néhány tanulmány is alátámasztja ezt az elképzelést, Dan leír egy tanulmányt, amelyben az embereknek valódi pénzt kínáltak számítógépes játék közben. A résztvevők úgy keresették meg ezt a pénzt, hogy az opciókat bezárták. Alternatív megoldásként pénzt veszíthetnek, hogy nyitva tartsák a lehetőségeket. Még játékkörülmények között is, ahol pénzt lehet keresni, túl erős a vágy, hogy irracionálisan nyitva tartsák a lehetőségeket. A résztvevők többsége úgy döntött, hogy nyitva tartja a választási lehetőségeit, és nem kap valódi pénzt. Dan elmagyarázza, hogy be kell zárnunk a lehetőségeket az életünkben, hogy egyetlen célra összpontosíthassunk, amely a legfontosabb számunkra. Többször mondják nekünk, hogy bármit megtehetünk az életben, és azok lehetünk, akik lenni akarunk. Ezzel az életmóddal az a probléma, hogy nyitva tartjuk a lehetőségeinket, hogy meggondoljuk magunkat, de ezután soha nem érjük el hosszú távú céljainkat. Túlságosan kiterítjük magunkat. Ezért Dan azt javasolja, hogy kezdjünk el tudatosan bezárni néhány ajtót. Életünk kis ajtóit könnyű lesz bezárni, de a nagyobbakat sokkal nehezebb. Például nehéz lehet bezárni azokat az ajtókat, amelyek új karrierhez vagy jobb álláshoz vezethetnek. Az álmainkhoz vezető ajtókat is nehéz bezárni. Ugyanígy nehéz lezárni kapcsolatokat bizonyos személyekkel, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy nem vezetnek sehova. Két hasonlóan vonzó dolog közül választani az egyik legnagyobb kihívást jelentő döntés, amit meghozhatunk. Ez egy olyan helyzet, amikor határozatlanok vagyunk, és meg is fizetünk a határozatlanságunkért. Dan úgy véli, amit elmulasztunk, miközben két dolog hasonlóságaira és kisebb különbségeire összpontosítunk, az az, hogy figyelembe vegyük a döntés elmaradásainak következményeit. Ennél is fontosabb, hogy figyelmen kívül hagyjuk azokat a viszonylag csekély különbségeket, amelyek bármelyik döntéssel együtt jártak volna. Ezek a határozatlanságok jelentős hatással vannak az üzleti világra. Ha mindig csengőt és sípot kínálunk ügyfeleinknek, akkor értékes lehetőségeket kínálunk számukra. Ezek a lehetőségek azonban rontják a vásárlási döntést, ezért arra kell törekednünk, hogy megkönnyítsük a döntéshozatalt. Kognitív torzításaink. Az emberek nagyobb valószínűséggel tanúsítanak tisztességtelen magatartást, ha a tényleges készpénz nem szerepel közvetlenül a történetben. A társadalom hajlamos arra, hogy a fehér galléros bűnözést kevésbé tekintse súlyos bűnnek, mint egy rablást. Míg a fehér galléros bűnözés több millió dollárt rabolhat el az emberektől, a hétköznapi bolti rablás pedig sokkal kevesebbet, a fehér galléros bűnöző sokkal kevésbé szigorú büntetést kap általában. A fehér galléros bűnözés ezen irracionális megfontolása részben abból fakad, hogyha a fizikai készpénzt eltávolítják az egyenletből, az emberek jobban tudják racionalizálni a tipikus erkölcsi normáiktól eltérő cselekvést. Például egy helyi kávézó pontgyűjtő kártyát kínál az ügyfeleknek, vásároljon 10 kávét, és a 11. ingyenes. Egy napon egy férfi a sorban áll, és rájön, hogy már csak 1 pont választja el az ingyenes kávétól, és nincs rá pénze. Megjegyzi, hogy a bariszták egyszerűen egy X-et írnak a tollal a kártyára. Az ügyfél gyorsan behúz magának egy X-et, és íme van egy csésze ingyenes kávé. Ugyanez az ügyfél azonban valószínűleg nem lop el 1 dollárt a borravalóból, amikor senki sem akar fizetni az italáért. Ha a készpénz fizikai jelenlétét eltávolítják a bűncselekményből, sokkal könnyebb lesz a kávétolvajnak észszerűsítenie a tettét. Mivel társadalmunk egyre inkább eltávolodik a készpénz használatától, létfontosságú, hogy megértsük ezt a viselkedést és korrigáljuk. Útravaló gondolatok a könyvből. Az emberi döntéshozatal gyakran torzított, és nem mindig racionális, Ennek megértése kulcsfontosságú ahhoz, hogy jobb döntéseket hozzunk. A társadalmi normák, a környezetünk és az érzelmi állapotunk jelentősen befolyásolják döntéseinket. Az árak és az árképzési stratégiák módosítása hatással lehet vásárlási döntéseinkre és viselkedésünkre. Az érzelmi befolyásoltság gyakran torzíthatja a döntéshozatali folyamatot, és meggátolhat minket abban, hogy objektíven mérlegeljünk. Az összehasonlítási referenciapontok jelentős szerepet játszanak abban, hogy hogyan értékeljük az árakat és a termékeket. A kognitív torzítások hatással lehetnek arra, hogy hogyan értékeljük a kockázatokat és a jutalmakat. A választási túlterhelés és a választási szabadság paradoxonja közötti egyensúly fontos szerepet játszik a döntések hatékonyságában. A bizalom és a megbízhatóság kulcsfontosságú tényezők a döntéshozatalban és a kapcsolatokban. Az észlelt érték és a valóságos érték közötti különbség befolyásolja vásárlási döntéseinket és preferenciáinkat. Az ingyenes ajánlatok és a kísérleti kóstolók hatással lehetnek arra, hogy hogyan értékeljük és választjuk a termékeket. Köszönjük, hogy a HVG könyvek tömörített tudástár tartalmát választotta. Reméljük, az itt szerzett ismeretek nem csak inspiráló beszélgetéseket indítanak el, hanem konkrét lépésekre is ösztönöznek. Folytassa velünk az új ismeretek felfedezését, és találkozzunk a következő könyvnél.